Author and historian Wallace Stegner wrote
about. Az író és történész Wallace Stegner írt a mormonok vándorlásáról és a nagy sóstó völgyében való letelepülésükről. Nem fogadta el hitüket, sok tekintetben kritikus volt. Mégis mély benyomást tett rá korai egyház tagjaink, különösen a nők odaadása és hősiessége. Azt mondta, hihetetlenek ezek a nők. Ma én is megerősítem ezt a nézetet. Az utolsó napi szent nők hihetetlenek. Isten az erő, az erény, a szeretet és az áldozatkészség isteni tulajdonságait helyezte a nőkbe, lélekgyermekei eljövendő nemzedékeinek felneveléséhez. Az Egyesült Államokban nemrég készült felmérés megerősíti, hogy a különböző hitű nők buzgóbban hisznek Istenben, és több vallási gyűlésen vesznek részt. Valójában minden vonatkozásban vallásosabbak. Ezen nem is lepődtem meg, különösen azért nem, mert belegondoltam, milyen kimagasló szerepet játszanak hitünkben a nők és a családok. Tanunk egyértelmű. A nők mennyei atyák lányai, aki szereti őket. A feleségek egyenrangúak a férjükkel. A házasság teljes társas viszont igényel, amelyben a férj és a feleség egymás mellett dolgozva elégítik ki a család szükségleteit. Tudjuk, hogy a nők sok kihívással néznek szembe, azok is, akik igyekeznek az evangélium szerint élni. Pionír őseink életének egyik legfőbb jellemvonása a nőtestvérek hite. A nők isteni természetüknél fogva jobban értenek az otthonhoz és a gyermekekhez. Nagyobb felelősséget vállalnak a gondozásért ott és máshol is. Ennek fényében bámulatra méltó, milyen hite volt a nőtestvéreknek, amikor hajlandóak voltak otthonaik elhagyására a síkságon átkelni az ismeretlenbe. Ha le kellene írni legfőbb jellemvonásukat, az rendíthetetlen hitük lenne az Úr Jézus Krisztus visszaállított evangéliumában. Az egyház felbecsülhetetlen örökségéhez tartoznak az arról szóló hősi történetek, hogy mi mindent áldoztak fel, és mit vittek véghez ezek a pionírnők, amikor átkeltek a síkságon. Szívembe markol Elizabeth Jackson története, akinek férje Aaron, azt követően halt meg, hogy a Martin Kézikocsis Társaság utoljára átkelt a platfolyon. Ezt írta. Meg sem próbálom leírni érzéseimet, amikor így, ilyen körülmények között három gyermekkel megözvegyültem. De hiszem, hogy amit az evangéliumért elszenvedtem, a javamra szenteltetik. Az Úrhoz fohászkodtam, aki azt ígérte, hogy férje lesz az özvegyeknek és apja az árváknak. Őhozzá folyamodtam, és a segítségemre sietett. Elizabeth azt mondta, annak reményében írja meg a hasonló dolgokat átélt emberek történetét, hogy leszármazottai készen állnak majd mindent elszenvedni és feláldozni Isten királyságáért. Szerintem ma az egyházban a nők nem hátrálnak meg a kihívás elől, és minden tekintetben ilyen erősek és hűek. Ezen egyházi papság vezetése minden szinten hálásan elismeri a nőtestvérek szolgálatát, áldozathozatalát, odaadását és együttműködését. Sok minden, amit az egyházban elérünk, a nők önzetlen szolgálatának köszönhető. Csodálatos látni, amint tökéletes összhangban dolgozik a papság és a segítőegylet, akár az egyházban, akár otthon. Az ilyen kapcsolat egy jól összehangolt zenekarra hasonlít, amelynek szimfóniája mindannyiunkra ösztönzően hat. Amikor nemrég elküldtek egy konferenciája a kaliforniai Mission Vehicle szövegben, szíven ütött a négy szöveget összevonó szilveszteri ifjúsági táncestjük története. A táncest után találtak egy retékült, de ránézésre nem tudták megállapítani, hogy kié lehet. Részben elmeséltem nekik, mit jegyzett fel Monica Sedgwick nőtestvére, a Laguna Niguel szöveg fiatal nők elnöke. Nem akartunk kíváncsiskodni, hiszen ez valaki személyes tulajdona. Így óvatosan nyitottuk tehát ki, és kiemeltük, ami legfelül volt. Talán ez elárulja személy azonosságát. Elárulta, de nem úgy, ahogy gondoltuk. A fiatalság erősségéért füzet volt. Helyha! Ez már elárult valamit róla. Aztán kivettük a következő tárgyat, egy kis jegyzetfüzetet. Ez már biztos megadja a választ. De nem az volt, amire számítottunk. Az első oldalon kedvenc szentírások voltak felsorolva, melyet további öt oldalon gondosan leírt szentírások és személyes jegyzetek kísértek. A nőtestvérek azonnal találkozni szerettek volna ezzel a derék fiatal nővel. Újra kinyitották a retikült, hogy rájöjjenek, kié lehet. Találtak benne leheletfrissítőt, szappant, krémet és hajkefét. Imádtam a megjegyzéseiket. Ó, jó dolgok hagyják el az ajkát, tiszták és puhák a kezei, gondozza magát. Alig várták a következő kincset. Ügyes kis házi készítésű pénztárca került elő, és a cipzáros részben volt némi pénz. Így kiáltottak fel, ó, kreatív és felkészült is. Úgy érezték magukat, akár a kisgyerekek karácsonyi estéjén. Következő kincsük még inkább meglepte őket. Fekete erdő torta recept, és egy emlékeztető cetli, hogy készítsen tortát egy barátja születésnapjára. Már majdnem újjongtak. A lány otthon teremtő, figyelmes és szolgálatkész. Aztán végül igen, igazolványok is előbukkantak. A fiatalok vezetői azt mondták, nagyon áldottnak érezték magukat, mert megfigyelhették egy olyan fiatal hölgy csendes példáját, aki az evangélium szerint él. Ez a történet jól szemlélteti, milyen elkötelezettek nálunk a fiatal nők az egyházi normák mellett. Törődő, érdeklődő, odaadó fiatal nővezetőket is példáz ez, méghozzá világszerte. Hihetetlenek ők. A nőtestvérek kulcsszerepet töltenek be az egyházban, a családi életben, és olyan egyénekként, akik nélkülözhetetlenek mennyei atyánk tervében. Feladatköreik nagy részéért nem jár anyagi juttatás, de a megelégedettség érzését adja, és örök jelentőséggel bír. Nemrég egy bájos, nagyon jó képességű nő egy újság szerkesztőségéből megkérdezte, hogyan jellemeznénk a nők szerepét az egyházban. Elmagyaráztuk neki, hogy gyülekezeteink vezetői fizetség nélkül dolgoznak. Közbevágott és azt mondta, hogy ez jelentősen lelohasztotta az érdeklődését. Szavait idézve, szerintem a nőknek nincs szükségük még több fizetség nélküli munkára. Rámutattunk, hogy a Földön a legfontosabb szervezet a család, ahol az apák és az anyák egyenlő társak. Egyikük sem kap anyagi kompenzációt, azonban az áldások leírhatatlanok. Természetesen meséltünk neki a segítőegylet, a fiatal nők és az elemi szervezetéről, amelyeket nők irányítanak. Megjegyeztük, hogy a történelmünk kezdete óta férfiak és nők is, még a legszentebb gyűlésünkön is, az úrvacsorai gyűlésen is mondanak imát és beszédet, zenélnek és énekelnek a kórusban. A nemrég megjelent és nagyra tartott könyv, az American Grace, sok különböző hitű nőről beszámolt. Megjegyezte, hogy az utolsó napi szent nők egyedülálló módon rendkívül elégedettek az egyház vezetésében betöltött szerepükkel. Ezen felül egészében férfiak és nők vonatkozásában a megvizsgált vallások közül az utolsó napi szentek kötődnek leginkább a hitükhöz. Ezek a nők nem azért hihetetlenek, mert el tudták kerülni az élet nehézségeit, épp ellenkezőleg. Azért hihetetlenek, ahogyan szembenéznek az élet próbatételeivel. Annak ellenére, hogy milyen kihívások vagy próbatételek érnek a házasságból vagy annak hiányából, a gyermekekkel kapcsolatos döntésekből, a gyenge egészségből, a lehetőségek hiányából és sok más gondból, figyelemreméltóan erősek, rendíthetetlenek maradnak és hűek a hithez. Nőtestvéreink egyházszerte álhatatosan segítik a gyengéket, felemelik a lecsüggesztett kezeket, és megerősítik az ellankadt érdeket. Ezt a rendkívüli szolgálatot méltatva azt mondta az egyik segítő egyleti elnök. Ha a nőtestvérek szolgálnak, akkor is csak az jár a fejükben, bárcsak többet tehettem volna. Bár nem tökéletesek, és mindannyian megvívják személyes küzdelmeiket, szerető mennyei atyánkba és a szabadító engesztelő áldozatának bizonyosságába vetett hitük hatja át az életüket. Az elmúlt 3 évben, míg az új egyházi kézikönyveken dolgoztunk, az első elnökség és a 12-es kvóruma útmutatás, rugalmazást és kinyilatkoztatásokat keresve tanácskozott papsági és segédszervezeti vezetőkkel. Ennek során megtapasztaltam annak érzését, mi nagyra értékelem azt a nélkülözhetetlen szerepet, melyet a nőtestvérek, legyenek bár házasok vagy egyedülállók, a történelem folyamán és most is játszottak és játszanak a családban és az egyházban. Jézus Krisztus egyháza minden tagjának feladata, hogy dolgozzon szőlőskertjében az emberek lelkének megszabadulásáért. A szabadulás e munkája magában foglalja az egyháztagok misszionáriusi munkáját, a megtértek megtartását, a kevésbé tevékeny egyháztagok aktivizálását, a templomi és családtörténeti munkát, az evangélium tanítását, valamint a szegényekkel és rászorulókkal való törődést. Ennek elvégzésére elsősorban az egyházközségi tanácson keresztül kerül sor. Pontosabban az új kézikönyvek szándéka szerint a püspökök a tényleges igényeket érzékelve több feladatot adnak tovább. Az egyháztagoknak el kell fogadniuk, hogy a püspök utasítást kapott a feladatok továbbadására. Támogassák őt a tanács követésében. Ez lehetővé fogja tenni számára, hogy több időt töltsön a fiatalokkal, a fiatal egyedülálló felnőttekkel, valamint saját családjával. Más fontos feladatokat tovább fogadni papsági vezetőknek, a segédszervezetek elnökségeinek, valamint egyes férfiaknak és nőknek. Az egyházban nagy tisztelet övezi a nők otthon betöltött szerepét. Amikor az édesanya jelentős időráfordítást igénylő elhívást kap, az édesapának gyakran kevesebbet követelő elhívást adnak, hogy egyensúlyban maradjon a család élete. Jó néhány évvel ezelőtt szövegkonferencián vettem részt Tongán. Vasárnap reggel a kápolna első három sora tele volt 26 és 35 év közötti férfiakkal. Gondoltam, ők a férfi kórus. Ám amikor sor került a konferencia ügyeinek intézésére, ez a 63 férfi felállt, miközben felolvasták a nevüket, és támogatták a melkisedeki papságba való elrendelésüket. Egyszerre voltam örömteli és megdöbbent. Az ülésszak után megkérdeztem a cövekelnököt, Matejaki elnököt, hogyan történt ez a csoda. Elmondta nekem, hogy a cövegtanács egyik gyűlésén beszélgettek az újraaktivizálásról. A cövek segítő egylet elnöke, Lainata Vaneku nőtestvér megkérdezte, mondhatna-e valamit. Miközben beszélt, a lélek megerősítette az elnök számára azt, hogy javaslata helyes. A hölgy elmagyarázta, hogy sok csodálatos 20-as évei végén, 30-as éveiben járó fiatalember van a cövekben, akik nem szolgáltak missziót. Elmondása szerint sokan közülük tudják, hogy csalódást okoztak a püspököknek és a papsági vezetőknek, akik annak idején határozottan misszió szolgálatára biztatták őket, és most úgy érzik, mintha másodosztályú tagjai lennének az egyháznak. Rámutatott, hogy ezek a fiatal emberek már túl vannak a misszionárisi koron. Szeretetét és aggódását fejezte ki irántuk. Kifejtette, hogy még mindig elérhető számukra a szabadító szertartások mindegyike, és a papsági elrendelésekre, valamint a templomi szertartásokra kellene összpontosítaniuk. Megjegyezte, hogy bár e fiatal emberek némelyike, még mindig egyedülálló többségük csodálatos nőket vett feleségül. Egyesek aktívak, némelyek inaktívak, és vannak, akik nem egyháztagok. Miután a cövegtanácson alaposan átbeszélték a dolgot, eldöntötték, hogy a papságban a férfiak, a segítőegyletben pedig a nők kinyújtják kezüket a férfiak és feleségeik megmentésére. Miközben a püspökük több időt töltenek az egyházközségükben a fiatal férfiakkal és a fiatal nőkkel. A mentőakcióban résztvevők elsősorban arra összpontosítottak, hogy felkészítsék őket a papságra, az örökkévaló házasságra és a templom szabadító szertartásaira. A rákövetkező két év során majdnem mind a 63 férfit, akiket azon a konferencián támogattunk a melkisedeki papságban, felruházták a templomban, és hozzájuk pecsételték a házastársukat. Ez a történet csak egyetlen példa arra, milyen fontosak nőtestvéreink a szabadulás munkájában, egyházközségeinkben és tövekeinkben, és hogyan segítik elő a kinyilatkoztatást, különösen az egyházi tanácsokban. Tudjuk, hogy óriási erők álltak hadrendben a nők és családjaik ellen. Korunk tanulmányai felfedik, hogy egyre csökken a házasság iránti elkötelezettség, és egyre kevesebb felnőtt köt házasságot. Egyesek számára a házasság és a család egyre inkább menü választék, nem pedig társadalmunk szervező ereje. A nők elé számos lehetőség tárul, és imádságos lélekkel meg kell fontolniuk a döntéseiket, valamint azoknak a családra gyakorolt hatását. Amikor tavaly Új-Zélandon jártam, egy Aucklandi újságban olvastam olyan a nem a mi hitünket valló nőkről, akik küzdenek ezekkel a dolgokkal. Az egyik édesanyja elmondása szerint arra jött rá, hogy az ő esetében azért merült fel a kérdés, hogy otthon maradjon-e vagy munkába álljon, hogy vehessen egy újabb szőnyeget vagy egy második autót, melyre nem is igazán volt szükség. Egy másik nő azonban úgy érezte, hogy a boldog családi élet legnagyobb ellensége nem a fizetett munka, hanem a televízió. Azt mondta, hogy a családok gazdagok a tévénézésben, de szegények az egymásra fordított időben. Ezek nagyon is érzelmi alapú személyes döntések, azonban van itt két olyan tartétel, amiért mindig észben kell tartanunk. Először is, egyetlen nő se érezze szükségét a mentegetőzésnek, vagy érezze úgy, hogy kevésbé jelentős az, amit nyújt, csak mert elsősorban gyermekek nevelésére és gondozására irányultak az erőfeszítései. Mennyei atyánk tervében semmi sem lehet ennél jelentőségteljesebb. Másodszor, legyünk mindannyian óvatosak, és ne ítélkezzünk, vagy gondoljuk azt, hogy kevésbé hősies az a nőtestvér, aki úgy dönt, hogy az otthonán kívül dolgozik. Ritkán érthetjük, vagy ítélhetjük meg teljes egészében az emberek körülményeit. A férj és a feleség imádságos lélekkel tanácskozzon egymással, és legyen tudatában annak, hogy Istennek tartoznak felelősséggel a döntéseikért. Elismeréssel fordul szívünk azon odaadó nőtestvérekhez, akik bármely okokból egyedülálló szülők. A proféták nyilvánvalóvá tették, hogy sok kéz áll készen arra, hogy segítsen nektek. Az Úr nem hanyagol el titeket, és az egyháza sem. Remélem, hogy az utolsó napi szentek élen járnak olyan légkör megteremtésében a munkahelyen, amely folyékonyabban nők és a férfiak szülői feladatköreire, és jobban alkalmazkodik azokhoz. Hősies és hű egyedülálló nőtestvéreink, tudjátok, hogy szeretünk és értékelünk benneteket. És legyetek biztosak abban, hogy egyetlen örök áldás sem tagadtatik meg tőletek. A figyelemre méltó pionírnő Emily H. Woodmansey vetette papírra a Nőtestvérként Sionban című himnusz szövegét. Helyesen leszögezi, hogy a nőknek adatott az angyalok dolga. Ez pedig nem kevesebb mennyei atyánk határozott kérésének késedelem nélküli megtételénél. És nőtestvérek erre az ajándékra tartanak számot. Kedves nőtestvérek, szeretünk és csodálunk benneteket. Nagyra értékeljük az Úr királyságában végzett szolgálatotokat. Hihetetlenek vagytok. Külön szeretném méltányolni az életemben fontos nőket. Tanúbizonyságot teszek az engesztelés valóságáról, a szabadító isteni mi voltáról, valamint az egyházának visszaállításáról. Jézus Krisztus nevében. Amen.